Viki mindössze 19 évesen tette be először a lábát a gyönyörű szigetre, ahol a luxus szállodában vállalt animátori feladatokat a barátjával. Azonban egy rosszul sikerült e-mail miatt mindössze 20 perc alatt össze kellett pakolniuk és elhagyniuk a szállodát pénz nélkül. Hazatérve Viki művészi pályafutása indult el. Először táncosként ragyogott a színpadon, majd koreográfusként találta meg a helyét az Operettszínházban. Ugyanakkor a szívében mindig érezte a hívószót, mely visszavonzott a Zanzibára. A mai epizódban elmeséli, hogyan formálta a sziget és az itthoni művészvilág egyaránt az életét. Köszöntelek, Viki!
Jó estét, szia! Nagyon örülök a megkeresésnek, és alig várom a kérdéseidet.
Először is nagyon kíváncsi lennék, hogyan is indult így az utazás iránti vágyad?
Valahogy az életemben mindig úgy alakult, hogy a dolgok így maguktól adottak. Mindig nagyon komolyan beleéltem magam minden egyes szituációba, és mindenben, amit csináltam, minden, ami érdekelt, azt sosem ilyen felszínesen érintettem, hanem akkor így szokták azt mondani szépen magyarul, hogy így ajtóstól a házba. Tehát igazából nem én választottam az utazást, hanem valahogy úgy alakult az életemben, hogy bármi, amivel foglalkoztam, az összekötött engem az utazással. És akkor ez egy ilyen magától adódó természetes dolog lett az életemben.
Gyermekként is így a családdal is sokat utaztatok?
A sokat azt nem mondanám, viszont sokkal meghatározó volt számomra az élmény, hogy mivel mi nem egy jómódú család voltunk, ezért a szüleim nagyon okosan, nagyon következetesen csináltak a dolgokat. Többek között háztájuk műveltek, földjeink voltak, és volt egy fóliaházunk, egy elég komoly fóliaházunk, amit csak azért tartottak, hogy minden évben tudjunk utazni. Ezt konkrétan tudom, mert emlékszem a konkrét időszakokra, amikor kevesebbet voltak velünk, és akkor mindig ez volt a magyarázat, hogy ezt azért csináljuk, mert akkor nyáron tudunk menni nyaralni.
Mi a legemlékezetesebb utazásod így gyermekkorodból?
Az van, hogy az összes nagyon emlékezetes, mert az összesre annyira készültünk állandóan, ez legyen Olaszország, Görögország, Fekete-tenger Oroszországba, 3 napig mentünk autóval, soha nem felejtem el egy baráti társaságban. 3 napig autóztunk oda, hogy ott legyünk, ott voltunk 1 hetet, és 3 napig vissza. És akkor mindig máshol aludtunk. Ez talán az egyik leghosszabb, legemlékezetesebb. De önmagában mindegyik ilyen nagyon, nagyon egyedi volt. Nagyon olyan is volt, hogy autóban aludtunk végig 1 hetet, akkor még ugye Jugoszláviának hívták.
Igen,
a jugoszláv tengerparton. Mindig máshol, a lehető legközelebb a tengerhez. Egy nagy Volgánk volt, és abban az egész család. De akkora élmények voltak ezek számomra, hogy bármilyen luxus kategóriájú mostani szállodával felérsz az élmény nekem. Mert hogy együtt voltunk, a család, apu, anyu, a testvérem és én, és mentünk a világnak.
És mikor figyeltél fel először Zanzibárra?
Igazából a Zanzibár is nem az én választásom volt, hanem az történt, hogy az akkori párom, aki testnevelés rekreációs szakon végzett a Pesi Egyetemen, ő ment el egy egészségközpontba dolgozni Olaszországba, és ott találkozott ennek a szállodának a tulajdonosával, akivel nagyon szimpatikusak voltak egymásnak, már csak azért is, mert a Gábor nagyon maximalista volt munka tekintetében, és akkor ő kapott egy invitációt ebből a luxus szállodában, a Zanzibáron, és akkor ő nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy engem is elvigyen magával. És akkor így kerültünk a szállodába. Tulajdonképpen már akkor is programszervező animátorként.
Milyen feladataid voltak animátorként?
Tulajdonképpen nem is feladatként éltük meg, legalábbis számomra ez ebben az időben 19 évesen nem volt feladat, de hát ha mégis így kéne nevezem, akkor vízierobikot kellett tartani, ilyen esti programokat szerveztünk, hogy bingo, tánc, est, divat bemutató, természetesen mindenféle kirándulásokat a városba, delfinekkel úszás, tehát minden opciós, minden kincs, amit a sziget magában rejt, minden látványosság, ami akkor már elérhető volt, azt mi szerveztük itt a vendégeknek. De ebbe beleértendő a közös teniszezés, vagy egy pingpong játék, vagy egy strandvőplabda megszervezése. Szóval ilyen tulajdonképpen szerintem egy 19 éves aktív párosnak ez nem is igazából munka, hanem időtöltés.
Igen, igen. És amikor megérkeztél a szigetre, milyen érzés vett úrrá magán? Mit tapasztaltál?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert tisztán emlékszem minden másodpercére. először is azt gondoltam, hogy az egész biztos, nem, biztos, hogy nem lesz igaz. Tehát, hogy biztos, hogy nem jön oda majd a tulajdonos a reptérre, tehát csak ott volt a reptéren, és mi tényleg felszálltunk a repülőre, hát ez 1998, és egyszer csak Milánóból, Zanzibáron landoltunk, ami akkor tulajdonképpen még úgy nézett ki, hogy volt egy kifutópálya és a pálmafa erdő. És akkor ott kiszálltunk, nem nagyon voltak még utak a szigeten, úgyhogy egy ilyen transporttal 4,5 óra zsöcskölődés lehetetlen utakon odaértünk a luxusba gyakorlatilag, ahol egy ilyen hideg eukaliptuszos kendővel, lehűtött kendővel így megtörölték az arcunkat, és azt mondtak, hogy Karibu Zanzibar, Karibu Karafu, és hát innentől kezdve én 3 napig azon gondolkodtam, hogy tényleg létezik ilyen, milyen hely a világon. Tehát ugye nekem ez egy olyan találkozás volt az atmoszférikus létezéssel, amit még élet nem felejtek el, és már ott megszületett egyébként az agyamban, hogy ott ültem a parton az első pár napban, mert akkor még semmi dolgunk nem volt, hogy hát ez maga a paradicsom, tehát én biztos, hogy olyan 40 éves korom körül kb. Így itt fogok élni. Ez konkrétan elhangzott bennem ez a mondat, utána nem nagyon foglalkoztam én ezzel, csak annyira természetes volt ott lenni, ugyanakkor annyira zsigeri, hogy olyan komoly találkozás volt nekem a valós természettel és élettel, hogy ezt azonnal tovább kellett gondolnom.
Mit gondoltál akkor, amikor láttad hirtelen a repülőtértől való úttól a puritán, szegényes világot, és amikor megérkeztél, akkor pedig tényleg ezt a nagy luxust?
Igen, láttam, és ezt a mai napig minden vendégem látja. És az van, hogy én már akkor sem ijedtem meg tőle, és ma is csak azt mondom minden vendégemnek, hogy nagyon kell vigyázni a megfogalmazással, mert nagyon sokan ezt nyomornak látják.
Igen, igen.
Meg mély szegénységnek, miközben az élet itt az így normális. Úgy értem, hogy itt nincsen igény a luxusra, itt arra van igény, hogy a mindennapi betevő meglegyen, és hogy így a dolgok így a helyükön legyenek. Nem tudom ezt, hogy megfogalmazni.
Teljesen érthető.
Nagyon erőteljesen fontos a vallás, a szabályok betartása, és nem mondom, hogy nem szegít meg, hogy nincsenek olyanok természetesen, de azért a sziget nagy része hagyományőrzően él, és az, ami nekik van, az ők megelégszenek. És hát hihetetlen kimondani, és nagyon furcsa is nagyon sok vendégemnek, de mindig kijavítom őket, hogy higgyetek el, ez nem nyomor. A nyomor az inkább ránk vonatkozik, akik a nagy, éljük a nagy életet, a nagybetűs életet, a kvázi luxus életet, és elfelejtjük, hogy mennyire porszemek vagyunk a világ rendszerében, és hogy mennyire kellene tudni örülni bizonyos dolgoknak, és hogy mennyire kellene tudni értékelni azt, amink van. És aztán, amikor így eltelik egy-két nap az itt töltött idejükből, akkor úgy meg is értik, amiről beszélek, hogy valóban ez a típusú élet itt, ez nem arról szól, hogy mindent is beszerezzen az ember, hanem a valós életről szól. Az étkezésről, az alvásról, az idősek tiszteletéről, az együtt töltött időről, és sok minden másról, amit mi már réges-régen felejtettünk.
Ez nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mivel ki akartam térni, hogy milyenek ott az emberek. Kicsit még taglaljuk, hogy hogyan élnek, vagy hogy tényleg hogyan gondolkoznak így a nagyvilágról.
Igazából az életüket az egyszerűség jellemzi, mindenféle allűröktől mentes egyszerű élet, ami abszolút a valláson alapszik. Ugyebár a sziget 95% a muszlim vallású, 4% a keresztény, és 1% a hindú. Na most, mivel ez a sziget nagyon sokféle, ugyanakkor nagyon sokféle gyarmat is volt, tehát tartozott arab fennhatóság alá, omániak keze alá, portugál gyarmat volt, ugyebár utána a német rövid ideig, és aztán angol, ezért a vallási különbségek sem a bőr, sem a nemzeti különbségek nem szítanak itt semmiféle ellenségeskedést, úgy mondjam. Nem igazán tapasztaltam az elmúlt 20 évben, semmiféle rasszizmusra utaló viselkedést, vagy bármi. Egy pici különbség van talán árban már az itt élő európaiak és a lokálok között, de ez valahol normális, azt gondolom. Nyilván ez a gazdaságban is meglátszik, tehát más-más ára van egy lokál, nem tudom, ember kompjegyének és egy rezidens kompjegyének, illetve egy turista kompjegyének, valahol ezt normálisnak tartom, de hát az az élet, amit ők itt élnek, az mindenféle szempontból az egyszerűségre és az elfogadásra épül. Nem véletlen van nekik ez a nagyon kedves, mindenki által ismert, és most már nagyon sűrűn hangoztatott mondásuk, szállóigéjük, hogy Hakuna Matata, ami nem az oroszlán királyból jön, hanem egy valós szuahili nyelvfordulat. Ugye bár ami azt jelenti, hogy nincs semmi probléma, Hakuna az azt jelenti nincsen, Matata, Matata is azt jelenti probléma. Szóval, hogy ők igazából ezt a, mint ahogy a mexikói létezése a mañana, úgy, ahogy itt a zanzibári létezés az a Hakuna Matata.
Én még kicsit megragadnék annál a pillanatnál, amikor megérkeztél és landoltál a repülőgéppel. Valamelyes csak különböző a kulturális adottsága az országnak, mint amit Magyarországon megtapasztaltál. Mennyire volt nehéz alkalmazkodni, beleszokni ebbe az új kulturális adottságba?
Nagyon összetett a kérdés. Elmondom miért, mert amikor először landolsz itt, akkor nagyon kíváncsi vagy. Hát akkor nem azon gondolkozol, hogy fú, ez egy teljesen másik kultúra, és hogy hanem egész egyszerűen alapvetően egy ilyen globális kíváncsiság veszi át a hatalmat így az életedbe, és egy extra adag adrenalin, hogy akkor ez most hogy lesz meg egyáltalán, de igazán akkor fogod fel ezt, amikor másodjára, harmadjára landolsz itt. Ugyanis amikor először itt eltöltöd az időt, akkor azonnal szerelembe esel. Tehát nincs mit nem szeretni ezen a szigeten, hogy őszinte legyek, és ott dőlnek el a dolgok, amikor másodjára landolsz. Mert amikor másodjára leteszi a gép a kerekét, akkor ott eldől, hogy ez valóban az-e, aminek te először láttad, vagy az csak megszépült már az itt nem töltött időtől. Na és én ezt azért mondom, mert én erre akkor jöttem rá, amikor én egyedül visszajöttem 10 év kihagyás után Zanzibára, ugyanis miután ugyebár első alkalommal így dolgoztunk, egyszer 3 hónapot a szigeten, aztán egyszer 3 hónapot a kontinensen, a fővárosban, utána nekem jött a karrier, a színházak, utazás, tévésok, Amerika, tehát egy halom minden jött az életembe, és csak 10 év után én úgy feltem föl egy az egyik reggelen, hogy én nekem, nem tudom miért, de nekem is nekem mennem Zanzibára. Na és az a landolás.
Mi vonzott vissza?
Nem tudom megmondani. Hát, van egy, ugye ez az ősföld itt, van egy olyan ős energiája ennek a kontinensnek, amit csak azok fognak tudni érezni, akik ide jönnek, és akik érzékenyek az energiákra, mert ez igazából nem mert leírni, nem volt oka. Nyilván én itt jól éreztem magam, nyilván csodás a hely, de fantasztikusan haladt az életem Magyarországon is, épült a karrierem, semmi okom nem volt arra, hogy én onnan eljöjjek, vagy bármi is történt. Egész egyszerűen lejött egy ilyen hívás, hogy nekem vissza kell menni a Zanzibára. És amikor akkor visszajöttem, én egész egyszerűen csak követtem az érzéseket. Oda mindig elég, és egyszerűen oda figyeltem erre, hogy mit mondanak az érzékei, merre vezetnek. És itt beadtam a derekamat, és felültem a gépre, eljöttem egy nagyobb csoporttal, hogy jönnél, megnézem, hogy most mégis ezt miért érzem, és ahogy letette a kerekét a gép, abban a pillanatban megértettem, mert hogy olyan dolgok történtek velem, ami teljesen szürreális. Tehát először is olyan volt az érzés, mintha hazajöttem volna. Másodszor, ahogy kijöttem a reptérről, már oda köszönt rám vele, hogy szia, Viktória, mi újság van, hogy vagy? És én így nem értettem, kérdeztem a fiatal embert, hogy nem, hogy ismerjük egymást. És mondja, nem ügyeskedjél már, nem emlékszel, hogy dolgoztunk a karafogon. Ne haragudj, de mondom, 10 éve. Azt mondja, hogy hát jó, de semmit nem változtál. Na, hát meséld, nem így van.
Mintha el se telt volna egy év sem.
Konkrétan olyan volt, mintha egy ilyen időlukba kerültem volna, mondom, hova lett az a 10 év? És folyamatosan ilyen dolgok történtek velem ezen az utazáson, akkor 10 napra jöttem vissza, és azóta is csak megerősíteni tudom, és hidd el, mindenki, aki itt járt, meg fog erősíteni ezt, hogy egész egyszerűen ezen a szigeten eltűnik az idő. Tehát egy ilyen időtlen zónába kerülsz, ahol meleg van, fantasztikus ízek, illatok vannak, rostos, lenyűgöző gyümölcsök, színes emberek, mosolygás, kedvesség, más, minden más, semmi nem emlékeztet arra a kultúrára, ahonnan jössz, és egész egyszerűen annyira impulzív és annyira magával ragad, hogy amikor haza kell menned, azt érzed, hogy nem, már még egy kicsit, nem, most még nem akarok, most még egy kicsit, és minden nap ugyanaz, hogy most még egy kicsit, nem, egy kicsit még hadd maradjak. És valószínűleg ez mind azért van, mert olyan energiával rendelkezik a hely, ami megkérdőjelezhetetlenül megéri mindenkit.
Nálad mi volt az a pillanat, amikor azt érezted, hogy na, innen nem akarok elszakadni?
Na, pontosan meg tudom mondani, mert addig csak kíváncsiság volt és jó érzés itt lenni, de akkor volt az a pillanat, amikor 2016-ban először idehoztam az édesanyámat. Az nekünk egy ilyen nagyon terápiás itt töltött idő volt, mert előtte pár hónappal elveszítettük az apukámat, és én nekem valahogy ösztönösen az ösztöneim szokták azt, hogy nekem most mindnem kell anyukámat is mennem kell, azonnal találkoznom kell újra az afrikai földdel, és amikor idejöttem az anyukámmal, akkor éreztem azt, hogy én nem tudok leállni. Tehát, hogy én nekem ez a muszáj, ez kell, tehát én nem tudom, hogy fogom csinálni, de nekem az, hogy én ráállok erre a talajra, ami olyan nekem, mint egy töltő, az nagyon fontos, és ezzel nem lehet viccelni. És akkor innentől kezdődött egy olyan időszakon 16-tól, hogy 16-tól 19-ig, amikor már azért elég jó pozícióban voltam szakmailag, amikor nem volt elfoglaltságom, akkor jöttem, és minden nap feltettem magamnak itt a kérdést, hogy valóban itt akarsz élni, Viktória? Tényleg ez a te helyed, ez a kultúra, ezek az emberek? Mert azért ekkor már saját magamról gondoskodtam, nem szaladába laktam, a Airbnb lakásokat béreltem ki a belvárosba, lett egy saját társulatom itt. Tehát, hogy elkezdtem itt a kis életemet, és minden nap feltettem a kérdést magamnak, hogy valóban így akarod? És minden nap az volt a válasz, hogy nem kérdés. Én ezt így szeretném.
Említetted, hogy édesanyukádat is elvitted. Ő mit mondott, mit kapott, mit tapasztalt az első érkezésekor?
Hát ezt majd tőle kellett megkérdezni, igazából az első két napon azt mondta nekem, hogy jó, kisanyom, hát ez szép, tényleg, de hát azért ez nagyon más. Tehát, hogy ez azért én még nem tudnék, lehet nem tudnék itt élni, hogy ez neked nem is értem. És akkor az a nyaralás végén már, amikor indultunk haza, akkor mondta, hogy jó, hát azért kicsit értem, mert de akkor értettem meg igazán, amikor másodjára eljött, mert akkor rám nézett, és azt mondta, hogy figyelj, még a szemed is máshogy áll. Tehát most már értem, mert én is vágytam arra, hogy visszajöjjek, én is megkaptam azt az örömöt és azt az energiát, amire vágytam a visszaérkezéssel, és én már látom, hogy te, neked ez létszükség lett. Úgyhogy ő igazából ebben a pillanatban ezt el is fogadta. Nem mondom, hogy nem emlegeti mindig, főleg most, hogy már masszívan itt élek a Covid óta, hogy azért ez nem egy Ausztria.
Igen, nem a szomszédban van.
Nem a szomszédban van, ez a választás az egy kicsit messzire sikerült, de hogy érti.
Én kicsit visszakanyarodnék így a karrieredre, hogy azért arról is beszéljünk. Mi is vagy te igazán, ugyebár táncos vagy, koreográfus vagy, melyiknek vallod te igazán szívedből magad? Tudsz-e egyáltalán választani?
Természetesen, hiszen úgy, hogy az élsportolóknál, úgy a komoly táncművészettel foglalkozóknál is egyszerűen van egy fizikai határ, amin túl már az ember nem feltétlenül érzi magát komfortosan a színpadon, tekintvén, hogy azért a biológiai órája mindenkinek ketyeg, és bármikor azt gondolom, hogy felállok a színpadra, és még ebben a korban is, most 44 éves vagyok, még aktívan tudok részt venni, bármiről is van szó, de már azért a fiataloké az a színpad egyrésztről, másrészt meg már jó 15 éve én így a másik oldalra szeretek tartozni, tehát én inkább a tapasztalataim és a tanulmányaim folyamán összegyűjtött felépített kis világomat inkább a kreátori oldalról szeretem gyümölcsöztetni, és az már csak a non plus ultra, hogyha esetleg valahol táncosként még meg tudom mutatni magam, de én nagyon-nagyon szeretem ezt a kreátori oldalt, hogy őszinte legyek. Tehát emberekkel dolgozni és megálmodni valamit, közvetíteni egy üzenetet, egy csapatban dolgozni remek rendezőkkel, és egy világképet megmutatni egy premieren nézőknek, egy nézetet megosztani velük, ami én vagyok, és izgalmasan várni, hogy hogy reagálnak, az nekem egy ilyen kicsit ilyen drogszerű érzés.
Milyen kihívásokkal kellett szembenézned a művészi pályádon való előre haladás során, ami akár így a jelenlegi táncosoknak is oktató jellegű lehet?
Én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert igazából nem voltak extra kihívások. De valószínűleg azért vagyok szerencsés, és azért nem is történt ilyesmi velem, mert egész életemben extrán maximalista voltam. Tehát minden érdekel. Tehát amíg mások bulisztak, vagy megittak három fröccsöt, addig én inkább utána olvastam dolgoknak. Addig én inkább az iránt érdeklődtem, hogy működik a világítás, vagy...
Képezted magad akkor széles körűen.
Először is kimondottan autodidakta módon minden érdekel, és aztán ezt elkezdtem specifikálni. Nyilván a mozgással kapcsolatban bekapcsolódott egy halom minden, ezért a joga inspirált a mozgásoktól, a víziterápián kereszt, a stylist iskolán át, így nagyon sok oldalról jártam körbe azt a dolgot, amit én csinálok, hogy biztosan tudjam, hogy amikor dolgozom valakikkel, és alkotunk egy csapattal, akkor az, amit én mondani szeretnék a munkámmal, az elérjen az emberekig, és ez nagyon fontos volt számomra. Szóval igazából nem nagyon kellett megküzdenem kihívásokkal, hanem csak nagyon keményen kellett dolgozni.
Ugyan emlékszel vissza az Operett színházas időkre?
Az Operett színház annak idején, amikor én ott dolgoztam, ugye 2006-tól hosszan-hosszan egészen a Lőrinci Gyuri igazgatásáig, ami azért jó hosszú sok évetől áll fel, az egy otthon volt számunkra. És azért beszélek többes számban, mert én azt gondolom, hogy mivel végigjártam a létrát az Operett színházba, tehát a táncos előadó művésztől, az asszisztensen keresztül a rendező koreográfusi dolgokat is beleszámítva, mindent is kipipáltam a színházba, az olyan volt, mint egy nagy család annak idején. Egy nagyon érdekes, lendületű, iszonyatosan erőteljesen koncentrálni tudó nagy családi vállalkozás. Hogy őszinte legyek. A második otthonom volt. Nem is hiszem, hogy el lehetett volna érni ennyi eredményt, hogyha ez nem így van. És a hangulata is egy egészen lenyűgözően inspiráló hely volt. Igen.
Nagyon szívmelengető az, ahogy mesélsz a színházban tapasztaltakról, amit adott neked az a színházi közeg. Mi volt az az indítatás, ami miatt mégis ott tudtad hagyni ezt a második családod?
Hát sajnos ezek rajtam kívülálló okok voltak, ugyanis ahogy bekövetkezett az Operett Színház vezetésének váltása, ugye Kerényi Miklós Gábor lekerült az igazgatói posztról, utána lőtt a Lőrinci György, még ott nagyon komoly bemutatóim voltak, és ott még nagyon élt a társulat egyébként. De ahogy a Lőrinci György lekerült az igazgatói posztról, és a mostani vezetés került a székbe, úgy valahogy az én kapcsolatom így megszűnt a vezetéssel, hiszen ők nem voltak annyira nyitottak, és a mai napig nem annyira nyitottak arra az irányzatra, amit én szívem szerint képviselnék, ez a musical vonal, operett vonal, ugyebár, amit mi nagyon erőteljesen éltünk az előző vezetésekkel. Nagyon-nagyon komoly, nem voltak tét nélküli előadásaink, és nagyon komolyan gondolkodtunk abba, hogy a fiatal generációkat behozzuk a színházba, újszerű darabokkal, amiknek mondjuk én voltam a koreográfusa, teszem fel, vagy a Somogyi Szilárd a rendezője. Tehát nekünk ilyen nagyon hosszú távú céljaink voltak, és nagyon egy hullámhosszon voltunk sokan, sok jelmeztervező, sok koreográfus, sok rendező, mert többen dolgoztunk ebbe az intézménybe, és valahogy mindig egy irányba mentünk vele. Ezzel a mostani vezetéssel ez a fajta irányzat, ez így megszűnt sajnos, és hát művészek még mindig egy jó páran, nem túl sokan, de ezért egy jó páran még mindig ott vannak, és nyilván nekünk ez egy olyan, mint egy ilyen családi emlékkönyv, hogy emlékszel, amikor még az volt, emlékszel. Persze változnak az idők, változik minden, és nyilván nincs ezzel semmi baj. Nekünk az ott egy nagyon sikeres korszak volt, tehát az Operett Színháznak az a 15-18 éve, úgy 2000-es évektől az egy olyan komoly életszakasza volt mindenkinek az ott dolgozók közül, ami abszolút sikeresnek mondható szerintem, és ha csak ezt kaptuk az élettől, azt a pár tizen évet, az is nagyon nagy ajándék, és ennek kell tudni örülni. Azért tudok erről ilyen szépen beszélni, mert tényleg nekem csodálatos élményem és életszakaszom köt oda.
Teljesen jó ezt hallani, pont azokról az időkről, amikor én úgymond elsőnek találkoztam így a musicalek világával, mivel én konkrétan tudom, hogy Rómeó és Júliának a színdarabját, ami még a szegedi szabadtéri játékokon is előadásra került 2000-es évek közepén, azt is nagyon éltem. Utána találkoztam az Elizabeth musicallel, a Mozarttal. Nem tudom, hogy ezeknek a készítésében részt tudtál-e venni.
Nem, de minden, amit felsoroltál, nagyon nagy mértékben hatott rám. Először is az Elizabeth volt az a darab, amiben, amikor én 16 évesen először megláttam a haláltáncos karaktert, akkor én ott eldöntöttem, hogy én addig nem állok meg, amíg ezt el nem táncolom, és ez így is történt. Ezért kerültem az Operett Színházba, ezért csináltam végig azt a 10x évet, táncosati főiskolát, és minden egyebet, hogy én ezt megtehessem, és ez meg is történt 2017-ben.
Gratulálok.
Nem voltam már fiatal, de azért ez egy nagyon meghatározó élmény volt számomra. Először is, másodszor. Rómeó és Júlia az egy olyan korszakalkotó, olyan újszerű musical vonalat mutató darab volt, és pont most volt a 20 éves bemutatójának az évfordulója 23-án, ami generáció, egy generáció nőtt fel, tehát az egy megint egy olyan darab volt, amiért az emberek a színházat választották szakmailag. Vagy táncosként, vagy rendezőként, vagy rendezőasszisztensként, vagy valahogy, teljesen mindegy. Ebből az előadásból én közel 800-at csináltam mindenféle posztokon is, legvégül az arénában a Róza szerepében. Úgyhogy ez is egy nagyon meghatározó darab volt számomra. A Mozartban énekes-táncos előadó művészként, az együttes tagjaként szerepeltem rengeteget, és hát a mai napig lenyűgöz a maga úgy a rendezés, mint ahogy a benne szereplők, és főleg a Mozartok alakításai. Szóval ezek mind olyan komoly tétet viselő musical rendezések voltak, ahol az ember úgy ment ki a színházból, hogy wow, hogy megmaradtak dallamok a fülébe, hogy megmaradtak alakítások. Még a pici karakterek is, még az is megmaradt az embernek, ha látott valakit az ensemble-ból egyet megvillanni valahol. Szóval ezek olyan fantasztikus módon voltak megrendezve, hogy ez így maradandó lett az emberekben. És nem elfogult akarok lenni, mert én ezeken nevelkedtem, és nyilván ezekben szerepeltem, de amikor én már hozzá tudtam tenni ehhez a világhoz, a kreátori világhoz, az az Isten pénze című musical az Operett Színházban, vagy a Fém, ahol már egy ilyen újszerű világot, egy fúziót próbáltam képviselni, mondjuk a street dance kultúra és a klasszikus színpadi táncok vegyítésével, hogy újabb generációkat is be tudjunk húzni a színházba újra, hogy ne csak a nagymama hozza el a gyerekeket, vagy nem tudom, hanem hogy ez újra éledjen, hogy ez legyen egy elfogadó dolog, élő színházat nézni, nem mozit, nem TikTokot, nem YouTube-ot, nem tudom, hanem élőben látni embereket alkotni, táncolni, énekelni, előadni, hatni emberekre. Nekem ez nagyon fontos. Mai napig nagyon fontos. Egyébként nyilván kevesebb az esélyem most, azért így is van egy-kettő. Ha szerencsém van, és úgy alakulnak a dolgok, ahogy én nagyon vágyom, akkor most is nem sokára lesz szerencsém Magyarországon alkotni. Legutóbb egyébként Nyíregyházán az Idétlen időkig című Broadway musicalt koreografálhattam meg Horváth Illés rendező úrral, ami szintén nagyon-nagyon nagy élmény volt, illetve Pányik Tamás barátommal, ez egyik legígéretesebb, legfiatalabb, tehetséges zenei rendezővel, aki most éppen a rendezőszakra jár, és alig várom, hogy újra együtt dolgozhassunk. veled dolgoztam együtt, boldog hetteget csináltunk, Dérini kerete, program keretén belül. Szóval aktív vagyok még most is, csak az a musical, opera, operett világ, amit ott éltünk abban az időszakban, amiről kérdeztél, az azért nagyon meghatározó volt nagyon sokunk életében, úgy látszik a tiédben is egyébként akkor.
Igen, ez egyértelmű. Viszont számodra ez az utazás, ez a csodálatos családi kötelék véget ért. Éreztél-e, amikor felültél a repülőre, leszállt Zanzibáron, valamikor is hiányt, hogy az alkotás valamennyi, legalábbis ha egy rövid időre, de félbeszakadt számodra? Valami hiányt éreztél-e?
Soha semmiféle hiányt nem éreztem, az ég egy ott a világon, csak ezt. Rajongva szeretem a családomat, megőrülök, annyira imádom az édesanyámat és mindenkit a családomba, a barátaimat, a rengeteg mindent, de semmi a világon nekem nem hiányzik innen, kivéve az alkotás. Az nagyon. A kreatív énem előtérbe helyezése, és ez egyébként itt is történt, ugye bár 2019-ig, csak hát ugye bár ott szerelmes lettem teherbe, és aztán jött a Covid, teljesen meghalt a kulturális élet tulajdonképpen. Igen, Magyarországon. És közben az én gyermekem apját nem engedték be az országba, és akkor én tulajdonképpen nem egy kényszer megoldásból, de hát a lelkem, hát ki ne akarna a családjával együtt élni, és hogyha annak az az ára, hogy te megfogod az 5,5 hónapos kisfiadat, és egy bőröddel kiköltözöl egy másik kontinensre, mert az állam, vagy mert a rendszer, vagy mert a bürokrácia nem hagyja, hogy ti együtt legyetek, akkor megteszed. Legalábbis azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember ezt tette volna. Nyilván ez egy, tudtam volna, hogy mennyire nehéz időszak vár rám, valószínűleg akkor is megtettem volna, mert azt gondolom, hogy a család az család, és ezt így kell csinálni. És akkor az ember majd tanul, mint ahogy meg is tanultam az életet egy kicsit jobban az elmúlt 3 évben, amit egyáltalán nem bánok, de hogy ez akkor úgy adódott, hogy a kulturális élet kinullázódott, én a gyermekemet vártam, nem volt lehetőségünk semmire.
Ez a leggyönyörűbb, igen, hogy a családot választottam.
Hogy én nem azt mondtam, hogy jó, majd lesz valami, meg nem tudom. Ó, nem. Nekem egyszer mennem kellett. És most is úgy vagyok vele, hogy őszinte legyek. Azt gondolom, hogyha valaki velem akar dolgozni, annak meg én semmi akadálya. Tehát, hogy én bármikor haza tudok innen utazni, meg tudom szervezni, el tudom látni a feladatomat. Ezek projektmunkák, és abban a 2-3 hónapban én tudok Magyarországon tartózkodni. Úgyhogy igazából én nyitott vagyok mindenre, ezért is történik az, hogy most például február 29-én hazautazom a kisfiammal, és először lesz egy munkám Dániában, utána Londonban, utána Magyarországon egy picit, és aztán meglátjuk, még nem beszélek róla, és hát ha összejön valami komolyabb dolog is, ami már nagyon régóta szeretnék megvalósítani, meglátjuk, hogy fog összejönni az.
Milyen érzés, hogy ismét magyar földre léphetsz?
Ambivalens. Nem, alapvetően jó érzés, kimondom. Az egyetlen kellemetlenség benne az, hogy én ott érzem már magam egy kicsit idegennek. Ugyanis az az életfelfogás, amiben én élek, és az a színvilág, és az az ízvilág, és és ismétlen magam, az atmoszférikus létezés, amiben én vagyok itt Zanzibár szigetén, az annyira más, hogy ilyenkor általában azt történik valami, hogy 2-3 hétig így bírom, tehát még így bennem van az itteni energia, és még így minden rendben van.
De utána lehúz, vagy lehúz.
Utána így elkezd így eltűnni, mert száraz a levegő, mert szürkék a színek, mert nem mosolyognak az emberek, mert tele van az agyam a média által nyomott mindenféle dolgokkal, mert nem tudsz egyszerűen elmenekülni előle, meg ha ha nem nézed, akkor az emberek beszélnek róla. Tehát, hogy így nagyon nehéz. Ráadásul az van, hogy amikor hazaérkezem, mivel rengeteg barátom van, ismerős a családom nagyon nagy, ezért ugye mindenkivel találkozom, mindenkivel megbeszéljük, hogy na mi volt az elmúlt egy évben, és akkor ennek is van egy tök jó energiája először, és aztán amikor ezeket is letudtuk, ezeket a köröket, akkor jön ez a szürke átlagos hétköznap, hogy néha a saját családodnak nincs zsár ideje, tudod, és akkor úgy egy idő után egy toporogsz, hogy én most mit keresek itt, hogy mennék már haza.
Nem találod a helyet.
Hogy így nem feltétlenül találom a helyem ott, hogy ennék egy jó tenger gyümölcsei, de nem tudok, de jó, akkor de szeretem a pacalat is, tehát hogy nehogy félbeérts. Csak hogy így, csak hogy már, hogy amikor így valamihez így hozzáidomul a lelked, a szervezeted, fizikálisan a légzésed, a mindened, és aztán egyszer csak jön egy más, és nyilván most az otthon, ahol én születtem, ahonnan én származom, az egy pillanatra ilyenkor idegen lesz, és ilyen nagyon outsiderként nézed a dolgokat. Ez egyszerre ijesztő, izgalmas, és viszont nagyon igaz. Úgyhogy semmi más teendőm nincs ilyenkor, csak így elmélyülni ebben, hogy értem, hogy itt figyelnek az emberek, most értem. Hogy most itt ezek a változások vannak. Aha, ó, akkor ezt most hogy élik meg? Úristen, én ezt meg tudnám egyáltalán lépni? Tehát, hogy van egy nagyon sokat analizálom magam.
Igen, igen.
Meg így a helyzetet, igen, amikor igen. Így otthon vagyok, de azt gondolom, hogy van benne kvázi nyugodtságérzést, ugyanakkor meg egy ilyen, jó, csak én hadd menjek vissza gyorsan. Igen, egy ideig minden tök jó, és akkor utána van ez a pillanat, amikor ott ahol születtem, ott van honvágyam, oda, ahol élek, ami ez a sziget. És ez is néha abszurd, de nem szégyellem kimondani.
Mert végül is az otthonodat már azt a kis közeget ott hoztad létre, Zanzibáron.
Így van.
Így záráshoz érkezve, mi lenne az az üzenet, amit mindenképp szeretnél közvetíteni a hallgatóknak a podcaston keresztül, akár a tapasztalataid alapján?
Van egy pár dolog, amit úgy szeretnék megosztani azokkal, akik ezt most meghallgatják, mert nagyon szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy minden világ rész hordoz magában újdonságokat és meglepetéseket. És attól még, hogy egy trópusi területre utazik az ember, attól még az nem csak a vidámságról, a pálmafáról és a fehér homokról szól, hanem történeteket mesél, szokások vannak, különböző vallások vannak, és nagyon érdekes dolgok, felfedezendő dolgok vannak. Én ezt most csak azért mondom, mert nagyon-nagyon sokan utaznak most Zanzibára Magyarországról, és rengetegen kapnak téves információkat, hamis leírásokat.
Melyek ezek a téfitek?
Például, hogy az apáidagály jelenség az mennyire borzasztó, hogy az ember hova menjen a szigeten, ez mindig kérdés, hogy nyúlj oda ne, ahol apáidagály jelenség van. Ez most csak egy példa. Én csak kérdezem, hogy ha már elutazol a világ másik felére, tudod, például te, ha mondjuk ide jönnél, téged nem érdekelne, hogy mi van az óceán fenekén?
Persze, kíváncsi lennék ilyenekre is.
Hogy egy apály jelenségben, amikor be tud sétálni mondjuk 500 métert, vagy helyenként egy kilométert, így azon a területen, ahol aztán 6 óra múlva 3 méter víz van, hogy ez mennyire csodálatos. Tehát, hogy az üzenetem az...
Ezek a hétköznapi csodák igenis, a legjobbak amúgy.
Igen, az üzenetem az, hogy igenis tessék elfogadni azt, hogy az egyszerű hétköznapi dolgok pontosan olyan izgalmasak tudnak lenni, mint a luxus. Ezt csak azért jegyzem meg, mert nekem szívügyem a sziget, és én nem azért élek itt, mert ez egy fehér homlámafás hely, hanem azért, mert fantasztikus az élet itt, mert itt természetközeli, mert emberi, mert színes, mert ízes, mert érdekes, és mert más. És azt gondolom, hogy akkor érdemes ide utazni és meglátogatni, és megismerni embereket, akik itt élnek, hogyha ez tényleg érdekes lehet. De ez ne egy
vakáció legyen.
Érted a magyar szót, hogy vakáció. Hogy ne egy vakáció legyen, ha valaki Zanzibára jön, hanem egy felfedezés legyen, hanem ne turistként érkezzen ide senki, hanem felfedezőként, aki egyszerre utazik kívülre, ez nekem nagyon fontos. Ez azt hiszem, ez a legfontosabb üzenet, amit most így át tudnék adni ezeknek a hallgatóknak, akiket podcastot most hallgatják. És hát nagyon remélem, hogy sokukkal fogok itt találkozni, ha más nem, akkor esetleg egy postban, vagy bárhol, de ha esetleg úgy alakul, és mondjuk érdekes lehet ez bárkinek, akkor amikor hazamegyek, valószínű, hogy pont a sziget érdekében én fogok egy valamilyen standard-szerű infotainment előadást tartani Zanzibárról. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy információkat kapja a létezésről.
Nagyon szépen köszönöm, Viki, hogy ezt így elfogadtad a felkérésemet, mert tényleg így a beszélgetésed, vagy ahogy így mesélsz, az alatt is éreztem ezt a pozitív vibe-ot, amit te is kaphattál a szigeten. Teljesen urrá lett valami különleges energia, ahogy hallottam. Tökre nem jártam még Zanzibáron, de kedvet csináltál nekem, tehát esküszöm, el fogok menni a jövőbe, mert kíváncsi lettem. Tehát remélem a hallgatók is ezt fogják érezni, amikor hallgatják ezt a podcastot. A terveidhez, amit így beszéltél, de még csak így titokként fellebegtetted, hogy remélhetőleg lesz valami magyar projekted, ahhoz sok sikert kívánunk, és remélem hamarosan arról is tudunk esetleg beszélni, vagy viszont halljuk a médiából, vagy valami felületről, hogy mi is az a titok, amit még most nem árulhattál el.
Nagyon remélem, és én is köszönöm a megkeresést, nagyon-nagyon megtisztelő volt veled beszélgetni, és nagyon köszönöm ezeket a fantasztikus kérdéseket.
Köszönöm szépen még egyszer, szép estét neked!
Neked is csodálatos estét!
Köszönöm szépen, hello, hello!
Köszönöm neked is, kedves hallgató, hogy ezt a közel fél órát rám szántad. Egy hét múlva újabb emberrel érkezünk, egy újabb csodálatos történettel. Addig is iratkozz fel a csatornára, és nyomd be azt a kis csengőt is, hogy értesülj az újabb videóról, újabb podcastról. Egy hét múlva érkezek. Viszontlátásra, sziasztok!